Ez a sajátos pogácsa, tehát és a metaverzum a fő témánk, ott hagytuk abba, hogy a transfer hogy működik. És én azt gondolom, hogy működik a transfer, de nem egészen pontosan úgy, ahogy te értetted. Tehát, hogy az egyik alternatív valóságban megszerzett tárgyat, eszközt, bármit, hogyha nem használhatod a másikba ugyanazt, akkor ez azt mondtad, hogy ez problémákat vet fel. Transferálható szerintem, mert hogyha át tudod váltani dollárra az egészet, majd dollárból megvásárolni a másik helyen, akkor megtörtént a transfer, csak kellett hozzá egy pár váltás.
Igen, meg nem, mert ugye az a problémát, hogy mi itt ugye arról beszélgettünk, hogy kialakul a metaverzum. Most a metaverzum az adott esetben ugye azt jelenteni, hogy ugyanaz a tér, ugyanazokkal a dolgokkal. Most tegyük fel, hogy fölépítettél egy házat, oda beraktál fákat, és megvettél, mit tudom én, ruhákat, autót, stb. Lehet, hogy ezt el tudod adni, de még egyszer ugyanezt nem tudod egy az egyben megvásárolni egy másik játékban. Igazából az lenne a metaverzum, hogyha ezek a játékok, és akkor itt a kulcs szó az az interoperabilitás, hogy ezek a játékok, ezek interoperabilisek lennének abban az értelemben, hogy mondjuk én az egyik mobil szolgáltatóból simán fel tudlak hívni a másik mobil szolgáltatóba, mert megteremtettük az interoperabilitását, vagy...
Ez egy technológiai kérdés, és attól függ, hogy mekkorára nőnek ezek a egyéni kisebb alternatív valóság buborékok. Gondolj bele, hogy mekkora probléma volt korábban a fizikai valóságban, hogy ha Amerikába vettél valami elektronikai eszközt, azt nem tudtad használni Európában, mert más volt a dugaj, meg más volt a feszültség, amit használt. Tehát a valós világban is megvoltak ezek a fajta korlátok.
Tökéletes a példa, abszolút, ezt használja Matthew Ball is. Hogy ugye mekkora vita volt például, hogy milyen dugóval, milyen töltővel töltjük a mobilokat, és ugye akkor 15 éve harcol az Európai Unió, hogy ugyanazzal a töltővel töltessük, és nem véletlenül nem tudtuk tölteni, mert bizonyos mobil szolgáltatók ragaszkodtak hozzá, hogy csak az ő töltőjükkel lehessen tölteni. Miért? Mert ezzel tudtak pénzt csinálni, és ugyanez van a metaverzumban is, hogy ő nem nagyon szereti azt, hogy te egy másik játékban megvásárolt szépen a cuccaidat, és áthozd ebbe a játékba, mert az számára anyagi veszteség. Tehát lekorlátozzák ezek a és ezek nem metaverzumok. Tehát az, amit nagyon hangsúlyoz a Matthew-ból, hogy egy cég nem uralhatja a metaverzumot, ahogy egy cég nem uralhatja az internetet sem. Tehát, hogyha mondjuk a Google-é lenne az internet, és kezdünk e felé haladni, de hogy az nem az internet lenne, hanem az internet az nagyobb, mint a Google, vagy nagyobb, mint a Facebook, és ebben az értelemben a metaverzum sem lehet egyetlen egy játékgyártói, vagy egyetlen egy virtuális valósággyártói, hanem a metaverzum az egy ennél sokkal nagyobb fogalom lenne. Ezen belül vannak ezek a jelenleg kialakuló világok, de itt ez egy óriási probléma, hogy át tudod vinni az egyiket a másikba, és ettől nagyon-nagyon messze vagyunk.
Szerintem nem vagyunk messze, én azon vitatkozom, és nagyon sok jó dolgot mondasz a könyvvel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy leragadt egy bizonyos ponton, és nem tud átlépni rajta. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, ahogy ezt a konverziót meg tudják úgy oldani, hogy ez jó legyen annak a két cégnek, legyen két nagy játékgyártó, akik egyébként konkurensek, de mondjuk van egy átváltási árfolyam, vagy van egy tranzakciós díj, vagy bármi, akkor onnantól kezdve az egy olyan dolog, amit te meg tudsz csinálni. Oké, kerül x százalékba, és ebből a cég profitál, a másik, aki befogadja, az is profitál, de nagyjából át tudod vinni a vagyonodat, és hogyha kitalálják, hogy hogy fejjék meg ezt a tranzakciót, akkor nekik az tök jó lesz.
Na erre azt mondja Matthew-ból, hogy elméletileg igen, tehát ugye, ez pontosan ugyanaz a vita, mint amikor a valódi fizikai valóságban azt mondjuk, hogy hát elméletileg akár lehetne nagyobb verseny is. Csak aztán valahogy a végén még sincsen, mert hogy a kezdetektől fogva az a nagyvállalatoknak a stratégiája, hogy lekorlátozza a versenyt. Tehát ez az, amit újra és újra mindenfajta dimenzióban és valóságban próbálok hangsúlyozni, hogy a kapitalizmusnak nem az a sajátossága, hogy a minél nagyobb verseny felé törekszik, hanem pontosan az a sajátossága, hogy minél nagyobb szereplő lesz valaki, annál inkább azon dolgozik, hogy lekorlátozza a verseny, Tehát elvileg ezek lehetséges dolgok, csak a gyakorlatban ezeket nem nagyon szeretik azok, akik kialakítják a metaverzumot. De itt van még egy dolog egyébként, ez pedig a fizikai korlátai ennek a dolognak, és akkor erről is még azért két szót szóljunk, amit Matthew-ból kiemel, hogy hát léptékekkel nagyobb a metaverzumnak az adat igénye, mint akárcsak a Web2-nek is, lévén, hogy hát itt ugye gyakorlatilag 360 fokban le kellene modellezni nagyon-nagyon jó felbontásban a teljes világot, és ezt olyan adatátvitellel kellene nagyon sok számú szereplő számára azonnal átadni. Tehát ugye itt mit csinálsz? Itt valójában letöltesz egy valóságot, mert hogy nem lesz ott sosem a te számítógépeden, mobilodon, headseteden, virtuális valóság fejgépeden, nem lesz ott a teljes metaverzum, mert ott állandóan töltöd lefelé, de ugye hangsúlyozza Matthew-ból, hogy a streaming, amit ma azt gondoljuk, hogy a streaming az más, mint amikor vagy letöltesz egy filmet, vagy streameled, de hogy valójában amikor streameled, akkor is letöltöd, csak nem tudsz róla, de akkor itt folyamatosan le kell töltsd ezt a valóságot, ami, és ráadásul úgy, hogy ez nem akadhat. Tehát, hogy ezt úgy hívják, hogy látencia, nem akadhat a valóság, mert akkor elveszik az illúziót, és nagyon gyorsan kell ennek történnie.
Képzeld el azt, játékos nyelven laggolás, ezt üvöltik teljesen idegben a játékosok, amikor nem tudnak jól célozni és lőni, mert már rég nincs ott a másik, akkor laggolok.
És ezt nem szabad, hogy történjen, mert akkor ezt nem szeretik, akkor elveszik az illúziót. És ugye fizikai korlátok vannak, tehát hogy egyrészt brutális adattömeg, amit valahova le kell menteni, és azt mondja Matthew, hogy még nagyon messze vagyunk sajnos attól, hogy ekkora kapacitásaink legyenek adat tárolására, és még nagyobb probléma az adat átvitel, tehát hogyha te mondjuk Japánban ülnél, én meg mondjuk Európában, vagy New Yorkban, akkor egyszerűen az optikai kábeleknek az adatátviteles sebességének a maximum fizikája is az, hogy olyan, és itt nagyon-nagyon érzékenyek vagyunk, tehát hogy a másodpercnek egy tört részét is érzékelni tudjuk, és sajnos egyébként lesz ilyen, nem tudunk virtuálisan ugyanabban a térben lenni, szóval hogy ők szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán megvalósítható ez nagy távolságokra, a fizikai korlátok.
Abszolút vannak ilyen korlátok, de én most akkor két dolgot mondanék így a vége fele ide. Az egyik az, hogy én szerintem, és azt gondolom, hogy ő még mindig abban a nagyon éles váltásban hisz, amikor ez a tökéletesség megvalósul. Én pedig abban hiszek, hogy ez már itt van, részeiben megvalósult, ezek valamilyen módon organikusan vagy versenytorzító módon, de fejlődni fognak, és valami módon össze fog érni. És ha megnézed a statisztikát, életünknek az 50%-át éljük digitális térben, ez egy átlag statisztika jelen pillanatban, van, aki sokkal többet, és életünknek és az energiánknak a több mint 50%-át töltjük fel a digitális térbe. Ez az egyik. A másik, a mesterséges intelligencia fejlődése, az szerintem egy kardinális pont ebben. Jelen pillanatban ugye messze vagyunk attól a szingularitási ponttól, amikor el fog érkezni, tehát a szingularitásnak ugye a fekete lyukaknak a analógiájára hívják azt, vagy a tér torzulásának a miatt hívják azt, amikor elérkezünk arra a pontra, hogy a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciát meghaladja. A számítási kapacitás ilyen szintű növekedése, az meg ellensúlyozni fogja azokat a fizikai technológiai korlátokat, szerintem.
Na, abban a vicces helyzetben vagyunk, hogy ezekben a beszélgetésekben ez szokott lenni az a pont, ahol te azt szoktad mondani, hogy Pogi, te egy naív ember, optimista és naív ember vagy, én meg ezen mosolyogni szoktam, és most megfordult egy kicsit a helyzet, és most te vagy szerintem egy naív és optimista ember ebben a technikai térben. Én is, amielőtt elolvastam a könyvet, és ezért ajánlom mindenkinek a könyvet, mert én is nagyjából úgy mentem el neki, hogy hát technikai értelemben nagyon sokszor megleptek már minket, sokkal gyorsabban fejlődött a technológia, mint gondolnánk, és hát majd áthidaljuk ezeket a gazdasági korlátokat, de legalább abból a szempontból érdemes elolvasni Matthew-ból Metaverzum című könyvét, hogy elgondolkodtat minket, hogy jó, lehet, hogy megoldjuk, de mik azok a technológiai és gazdasági korlátok, amelyekkel mégiscsak szembenézünk, és milyen időtávon, Tehát, hogy ez, ha meg is valósul, akkor ez nem holnap lesz. Ő is egyébként hasonlót mond, hogy nem kizárt, hogy ez megvalósul, csak egyszerűen végig gondoltatja velünk azokat a korlátokat, hogy miket kell még áthidalni ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és hogy ne gondoljuk azt, hogy az a nagyon gyors fejlődés, amin mint átmentünk. Tehát, hogy egy csomó példát hoz arra, hogy pár évvel ezelőtt még maguk a technológia fejlesztői is sokkal optimistábbak voltak az időtávot tekintve, és ahogy csinálják, tehát ezért nagyon fontos csinálni ezeket a dolgokat a zöld átmenetre, és mindig ezt szoktam mondani, csináljuk, akkor meglátjuk azokat a fizikai korlátokat, amelyeket át kell majd hidalni. Ha nem csináljuk, nem látjuk meg, és hogy mivel ez egy létező dolog, tehát egyetértek veled, hogy már ma egy létező dolog, mivel ezt már lassan egy évtizede intenzíven csinálják, ezért ma már jobban látják azokat a korlátokat, meg azt az időtávot, hogy ez mikorra fog megvalósulni.
Ezzel teljesen egyetértek, csak én azt úgy gondolom, hogy hasonló, mint a nyelv. Tehát ugye vannak ezek a nagyon ilyen rideg nyelvészek, akik próbálják betonozni, jégbe önteni a nyelvet, ami egy organikus valami, és nem fog ezeknek a szabályoknak engedelmeskedni, függetlenül attól, hogy lefektettük őket. És
az a nagy kérdés, hogy ki fogja csinálni igazából. Tehát, hogy szerintem az is egy óriási kérdés, hogy ez olyan tőkeintenzitású dolog, olyan brutális tőkeintenzitású, hogy nagyon félő, hogy itt megint a Big Tech. Tehát nem is feltétlenül ugyanazok a Big Tech cégek, akik most vannak, de hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogy, és itt akkor egy platformba kerülök a libertariánusokkal, hogy ez decentralizáltan Web3-as formában sokkal jobb lenne, de nagyon-nagyon félő, hogy nem így fog megtörténni, és azért annak van egy ilyen félelmetes, aggasztó sci-fi vonatkozása, hogyha a metaverzumot és a metaverzumot a nagy cégek fogják megpróbálni maguk alá gyűrni. Tehát mondom, elméletileg sem lehet a metaverzum egy nagy cég, de ez attól még nem állítja meg a nagy cégeket, hogy megpróbálják a metaverzumot saját maguk alá gyűrni, és az meg aztán tényleg aggasztó lenne.
Igen, az a Minority Report, akkor jutunk el odáig. Úgyhogy Philip K. Dick nyomán ugye a híres film, amit csináltak belőle, kettőnek nem sok köze van egymáshoz, csak gondolatban. A legvégére hadd hozzak be egy vicceset erre a Big Tech-re és az egészre. Most láttam egy baromi jó mémet, hogy leleplezték a ChatGPT-t, és tudod, ki volt valójában?
Az a game kapocs, az a Microsoft Assistant nevű idegesítő, ami gyakorlatilag mindenki, amint meglátta, állandóan kilőtt, és senki semmire nem használta. Az a hülye nagyszemű game kapocs, aki ott zavarta a munkánkat. Mikor volt ez a 90-es évek vége felé?
Igen, óriási poén szerintem, és az a helyzet, hogy van benne igazság, azért nevetünk rajta.
Sőt, az gyakorlatilag már úgy fejlesztette a Microsoft annak idején, hogy akkor már a mesterséges intelligenciával tudatosan foglalkoztak.
Nagyon szépen köszönöm, érdekes beszélgetés volt, hogyha szeretnétek hozzászólni, tegyétek meg a Pogi Blog Facebook oldalán, ahol majd elérhető lesz ez az epizód is, és a Spotify-on is meg lehet minket hallgatni, elő lehet iratkozni, vagy fel lehet iratkozni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, sziasztok!